2025 Jókai emlékév országszerte, és hát természetesen minden könyvtár, szerintem az iskolák zöme próbál a Jókai emlékévnek megfelelően valamiféle kis összeállítást létrehozni. Azt mindenképpen lehet látni, hogy a Somogyi Könyvtárnak hatalmas anyaga van Jókai Mórról, a művének a kéziratáig, a saját kézírásáig, és hát rengeteg művig. De hát akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy ki is volt Jókai Mór, mit kell nekünk róla tudnunk, azon kívül, hogy a prózaírás egyik legnagyobb alakja Magyarországon.
Igen. Jókai Mór 1825. február 18-án született Komáromban. Édesapja Ásfai Jókai József volt, aki szakította családi ősi gazdálkodási hagyománnyal, és elhatározta, hogy jogot fog tanulni, ügyvédi irodát is nyitott. Felesége Pulai Mária volt, aki rendszerető, határozott asszony volt, öt gyermekük született, Károly 1814-ben, őt követte Eszter 1816-ban, és mielőtt még Jókai megszületett 25-ben, született még két gyermekük, ám ők csecsemőkorban elhunytak.
Ha Jókait nézem, az eldöntetett volt, hogy ő mindenféleképpen írói pályára megy?
Nem. Először édesapjához hasonlóan, bár elkezdte érdekelni az írás, de ő is elhatározta, hogy ügyvéd akar lenni. Meg is szerezte az ügyvédi oklevelet, be is fejezte az előkészületeket, viszont aztán találkozott Petőfi Sándorral Pesten, és így, hogy be lett mutatva ott a fővárosi fiatalírók társaságában, így nem lett belőle ügyvéd, mint azt mi is látjuk. Komolyabban kezdett el foglalkozni az írással, aminek a gyümölcse az lett, hogy az akkori szépirodalmi lapok nagyon szívesen közölték írásait, mert a közönség is nagyon szívesen olvasta a prózáit, és így az írói életbe egy jobban belecsöppent.
De az elején ő egyébként kisebb prózákat írt, tehát azért még váratott az magára, hogy mondjuk egy nagy regényt megírjon.
Igen, viszont az 1850-es évektől kezdve folyamatosan írt egymás után a regényeit is. És itt egy érdekességet is el szeretnék mondani a Kárpáti Zoltán című regényével kapcsolatban. Ugyanis Jókainak volt a Svábhegyen, ez a mai Szabadsághegy, a Svábhegyen volt egy kertje, és ott bozót írtás közben megsértette a jobb hüvelykujját, Jókai jobbkezes volt, így nem tudott tollat fogni. Viszont a Kárpáti Zoltánon ekkor dolgozott, és annak folytatását már nagyon várta a szerkesztője. Így hát Jókai mit tudott csinálni, meg kellett tanulni a bal kézzel írni. És ő maga hozzá is tette a regénye kapcsán, hogyha az olvasó valamiféle nevetnivaló furcsaságot vél felfedezni a regényében, akkor jusson eszébe, hogy Jókainak az bal kézzel kellett megírni, nem jobb kézzel. Viszont aztán ennek a történetnek boldog befejezése lett, mert Jókai is meggyógyult, a regény is be lett fejezve, és még a bozótírtás is befejeződött.
És a Svábhegy az egy csodálatos, ugye itt látok egy fényképet Jókai a rózsái között, mert hogy a Svábhegyi kertje az egy valóságos paradicsom volt. Épp azzal kezdtem, amikor megérkeztem és láttam ezt a fényképet, hogy a mai kertészek szerintem megirigyelnék Jókainak a rózsás kertjét.
Igen, határozottam.
És itt van például a saját kézírásával egy levél, nem tudom, hogy kinek írta. Én először azt hittem, hogy nem az ő kézírása, de ez az övé.
Igen, az az ő kézírása, és a Svábhegyi vízénységgel kapcsolatban írt egy két oldalt. Igen.
És hát olvasom itt, hogy nagyon nagy felháborodást keltett a Jókai család körében a házassága.
Igen, mind a kettő, de nem lövöm le a poént. Először a Laborfalvi Rózát vette feleségül, a Nemzeti Színháznak művésznőjét, és egyébként az előbb említettem, hogy Petőfi Sándorral megismerkedett, jó barátság is alakult ki kettejük között, ám ennek a barátságnak vége szakadt, mikor Jókai oltár elé vezette Laborfalvi Rózát, amelyet egyébként családja sem díjazott, próbálták megakadályozni, és például édesanyja ki is tagadta a családból. Aztán, hogy Laborfalvi Róza elhunyt 1886-ban, Jókai újra nősült. Na már most ez országos döbbenetet váltott ki, még családi körében is, amelyet szintén ott megint megpróbáltak megakadályozni, nem nézték jó szemmel, és ekkor már kortársai is elfordultak tőle, itt a barátai is megint. És ebben a tárlóban beválogattunk kötelező olvasmányokat is, illetve olyanokat, amelyek ezen a körön kívül esnek, hogy Jókainak így az írói munkásságáról egy kerekebb, egészebb képet adjunk, illetve hogy az érdeklődők elé újdonságokat és még érdekességeket is mutassunk. Például az Eppur si muove, az És mégis mozog a föld című regényben, személyes kedvencem például, hogy itt édesanyja alakját vitte bele a regénybe, Jenőiné alakjában tűnik ő fel, ugyanis Jenőiné férfias özvegyasszonyként szerepel, ugyanakkor jószívű, határozott, akárcsak Jókai édesanyja is volt a való életben.
Itt van egy plakát az aranyemberről, mert a színházak kedvelt darabjai voltak Jókainak a művei.
Igen, rengeteg ilyen plakátunk is van, de most így az aranyembert választottam. A regénynek egy részét, annak pontosabban a végét Jókainak elmesélték, így ez ihlette meg. Szűcs Lajosné egy történetet mondott el Jókainak, akinek most szavait idézem. A fiatal özvegy, annak a vőlegénye, a katonatiszt, társalkodónéje, a tiszt korábbi kedvese és annak anyja között, kiket ő mind személyesen ismert. Ez volt az alapeszme, a végkatasztrófa, amihez aztán nekem a megelőző történetet, mely a végzethez elvezet, hozzá kellett tennem, és a szereplő alakokat, helyzeteket mind összeválogatnom, hihetővé tennem. De azok az alakok és helyzetek mind megvoltak valósággal. És ez lett a regénynek a vége.
Igen, és ugye itt írják, hogy na de ki volt Noémi, mert ugye a regényben két nő alak szerepel, Tímea, és ugye ott van Noémi.
Jókait egyszer felkereste egy özvegyasszony azzal a kéréssel, hogy az árván maradt gyermekeinek legyen a gyámja. Hát Jókai természetesen ezt elfogadta, mert miért utasította volna vissza. Azonban az asszony, aki felkereste, elhunyt, és miután az író gyám lánya felnőtt, beleszeretett a leányzóba, levelezni is kezdtek, még Jókai a válláson is elgondolkodott, csak azért, hogy ezt a gyámlányt, Lukanics Otíliát feleségül vehesse, azonban Laborfalvi Rózához ez a hír előbb-utóbb eljutott, viszont megbocsátott neki, és aztán ennek a románcnak így vége szakadt.
És itt írjátok, hogy ennek a szerelemnek a művészi tükörképét láthatjuk a regényben. Menjünk tovább, mert hogy itt is nagyon sok érdekesség van, díszelőadás Jókai Mór emlékezetére, és itt azért látunk egy vasárnapi újságot is.
Igen, ugyanis a vasárnapi újságnak szerkesztője volt 1853-tól, és eredeti számot válogattunk be a kiállításba, ugyanis a Somogyi Könyvtárnak ez is az állományában szerepel, és Jókai maga is publikált egyébként az újságba cikkeket, illetve ő róla is jelentek meg.
Ugye erről beszélgettünk, hogy Jókai a prózaírás nagymestere volt, és hát föl is villan, hogy nincs és nem is volt magyar író, aki nyelvének gazdag felülmúlta volna Jókai Mórt.
Igen, pontosan. És mivel ilyen gazdag volt a szókincse, így nem csak regényeket tudott írni, hanem például meséket is könnyedén. A kiállításba beválogattunk mi egy ilyen meséskönyvét, illetve ami újdonság és érdekesség lehet mindenki számára, az a Cigánybáró című regényhez köthető. Ez 1885-ben jelent meg először nyomtatásban, majd egy évvel később német nyelven is kiadták, viszont ami miatt tényleg érdekes lehet, hogy a Szaffi magyar rajzfilm az ezen a regényén alapul. Így a Szaffi rajongóknak ezt így előszeretettel ajánljuk elolvasásra is, megtekintésre is.
Az Jókainak egy mesés könyve?
Igen.
És szerintem azt is kevesen tudják, hogy egyrészt a politikában ő nagyon részt vett, és hát újságíróként a szabadságharc eseményeit követte.
Igen, a Közszívember fiaiban annak a dicsőséges csatáit mutatja be, és hogy ő maga is a regényében él. Azt például én sem tudtam, hogy amikor Baradlai Ödönnek például vagy az érzéseiről ír, vagy a pályafutását mutatja be, akkor az ott gyakorlatilag Jókai maga, hogy az ő érzésvilága tárul elénk. És például itt a Jókai temetéséről választottunk ki egy számot, képekkel is van illusztrálva, illetve újdonságokkal, egyéb plusz információkkal is szolgálhat az érdeklődők számára.
Tehát magyarán akkor, amikor meghalt Jókai, akkor az országban szinte minden újság, ami volt és számított, az megemlékezett róla.
Igen, halhatatlanságával rengeteg lap foglalkozott, és számos cikk is írt erről, mi pedig beválogattunk abból egy párat, és például személyesen én egyet is értek azzal, hogy halhatatlan, mert a mai napig olvasunk Jókai regényeket, még hogyha kötelező olvasmányok formájában is, de megtesszük, viszont minden tiszteletet meg kell adni a kivételeknek, akik igazi Jókai regényfalók.
Nagyon érdekes, az elején, amikor elkezdtük a beszélgetést, akkor ott volt Jókainak a kézírása, hát nem könnyű kiolvasni, és most itt van egy kézirat az egyik regényéből.
Igen, a Mire megvinülünk című regényének eredeti kéziratával büszkélkedik a Somogyi Könyvtár. A kézirat érdekes utat is tett meg, míg bekerült a Somogyi Könyvtárnak az állományába. A történet Amerikában kezdődik, ahol a Pennsylvania állambeli Ligonierben volt egy fenntartott református árvaház, más nevén a Betlen otthon, amelynek 1936-os jelentése számos adományt sorol fel, például voltak itt különféle könyvek, zászlórudak és egyéb nem részletezett emléktárgyak, viszont ami a legérdekesebb és legértékesebb volt, azt Lágy Csiszár József adományozta. Ez volt a Jókainak Mire megvinülünk című regényének a kézirata. És aztán ez később pedig Vasvári Ödön tulajdonába került, ő pedig 1963-ban adományozta ezt a Somogyi Könyvtárnak. Azonban érdekesség, hogy nem tudjuk, Vasvári Ödön miként tett szert a kéziratra, viszont neki köszönhetően így ez bekerült a Somogyi Könyvtár állományába.
Jó nagy utat járt be ez a kézirat. És ugye ez már tisztázott, tehát nagyon érdekes, hogy kevés benne a javítás.
Igen, és egyéb érdekesség még, hogy ezt a tisztázott kéziratot pedig a Jókai regényének kritikai kiadásához is felhasználták.
És egyébként az egész kézirat megtalálható itt a Somogyi Könyvtár tulajdonában?
Sajnálatos módon nem, ugyanis útközben eltűntek oldalak a regényből, a kéziratból, és így csak annak háromnegyed része maradt fent, és őrizzük mi itt a Somogyi Könyvtárban.
És az a csatos könyv, amelyben újságkivágatok vannak, ez Jókai Móré volt?
Nem, ez a Vasvári gyűjteményé. Azt akarjuk megmutatni, hogy Vasvári Ödön adományozta a Somogyi Könyvtárnak, tehát ez itt egy bizonyíték.
Mondjuk az biztos, hogy ez az emlékév arra nagyon jó, hogy legalább az emberek újra elővegyék Jókai Mórét és elolvassák. Ez mondjuk a mai fiatalságnak nem lehet könnyű, mert bár az Aranyember nagyon szép és nagyon jó, én is nagyon szeretem, de az a hatalmas leíró rész. Hát egy mai fiatalnak szerintem az most feladja a leckét.
Igen, határozottam. Nekem nem kellett szerintem annyi Jókait kötelezőként olvasni, tehát én az Aranyember például nem olvastam, így arról nem tudok nyilatkozni, viszont a Kőszívember fiai az egész kellemes volt, főképp a nyelvezete az, ami bonyodalmakat okoz, hogy megértsük, mert teljesen más szavakat használtak akkor, mint például ma.